Jó reggelt kívánok mindenkinek! A 19-es lapon tartunk a Brachot traktátusban. És gondolom, hogy nektek is már nagyon hiányzott ez a reggeli kelés. Köszönöm mindenkinek, aki az interneten követte a fejleményeket és az előadásokat. Láttam, hogy többen is bejelentkeztek. És így nem maradt el egyetlen tanulás sem. De azok számára, akik esetleg kimaradtak az elmúlt két napnak az anyagából, tulajdonképpen az elmúlt két napban átértünk egy... Az elmúlt négy nap, mert ugye hétfő kezd, és a szombat vasárnap, a sábert vasárnap is kimaradt. De azért maradjunk az elmúlt két napnál. Az elmúlt két napban nem szoktam hozzá, hogy beszéljek, de elmúlt két napban el szoktam tőlem. Szóval az elmúlt két napban átértünk egy új témára, jelesül a halottaknak kiáró tiszteletre. Kérdezném közben, hogy megy-e, ugye? Megy a történet. Igen. Szóval a halottaknak kiáró tiszteletre. És hogy hogyan kerültünk ehhez a témához, ugye a Talmud, most már lassan hozzá fogunk szokni, a Talmudban a dolgok néha látszólag random követik egymást, ettől olyan izgalmas a dolog. És itt ugye úgy kerültünk a halottak témájához, hogy arról volt szó a Misnában, hogy az, aki előtt fekszik a halottja, még nem temette el, és így a gyásznak a szigorú első fázisában van, arról beszéltünk, hogy az első két fázis közül az első, az az, amikor meghal a közvetlen rokon, odáig, hogy eltemetjük. Ezt hívjuk úgy, hogy a ninusz, amikor föl vagyunk mentve mindenfajta cselekvő, micva, kötelesség alól. És a következő rész pedig a vélusz, a gyásznak a második része, amikor az első hét gyásznak, amikor más megkötések, szabályok korlátoznak bennünket. Mindenképpen azt mondta a Misna, hogy aki előtt ott van a halott, és akkor erről beszéltünk tegnap, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy fizikailag ott van, hanem egyszerűen még a szívében ott van, mert még nem jutott hozzá, hogy eltemesse. Aki ott van a halott, az fel van mentve az ima alól, fel van mentve a smá alól, fel van mentve a tfilin légolás, az ima szín fel tekerése alól. És ennek kapcsán jutottunk oda, hogy milyen tiszteletet kell adni a halottaknak, mint végső tisztelet. És arról is szó volt az utolsó részben, és ezzel folytatjuk ma, hogy a halottak milyen szinten érzik, vagy tudják, hogy mi történik a környezetükben. Nagyon misztikus, izgalmas, ezoterikus téma. Mennyire érzik a halottak, hogy mi történik a környezetükben. Ugye mit látunk, hogy a zsidóság nem úgy tekint a testre, mint egy ruhadarab, amit el lehet dobni. Ugye a keleti vallásokban, amennyire tudom, nem vagyok szakértője a témának, de a keleti vallásokban úgy tudom, hogy az, hogy a testet elhamvasztják, és beszorják mondjuk a Ganges folyóba, annak az a jelentősége, hogy a lélek a lényeg, és a lélek, ha kiszáll a testből, akkor a test teljesen elveszt, minden jelentőségét elveszti, a test nem több, mint a lélek ruhája, és hogy elhasználtunk egy inget, kidobjuk, vagy jó esetben elviszük a CEDEC adományboltjába, ha még nem használtuk el annyira, akkor ugyanígy eldobjuk a testet. A zsidóság azt mondja, a test és a lélek az együtt az ember, a testben örök nyomot hagy a lélek, és nem véletlenül, hogy a halottak feltámadásával egyben azt is hangsúlyozzuk, hogy a testben való lét, a lélek a testben az a legtökéletesebb, potenciálisan a legtökéletesebb lét. Még akkor is átmenetileg ez egy nem ideális világban nem megvalósítható, de majd egy ideális világban igen. És a test és a lélek, amikor szétválnak egymástól, amikor a lélek elhagyja a testet, akkor a test kapcsolata a lélekkel nem szűnik teljesen meg. Ugye azt idéztük tegnap, hogy a Talmud azt mondja, hogy az alvás az 1/60-ada a halálnak. Ami azt mondja, hogy amennyire az alvás, sok mindent jelenthet, de azt is jelentheti, hogy amennyire az alvásban a lélek szétválik a testre, azt mondja, hogy él az ember, van is tudatállapota, de nem olyan tudatállapota van, mint amikor éber. 60-szor ilyen a helyzet a halál után, szóval, hogy valami kis kapcsolat a lélek és a test között van, és ezért a kabala, a zsidó misztika azt mondja, amit itt a Talmudban mondtunk tegnap, hogy amikor a férge megeszik az ember testét, és lebomlik a test a temetés után, akkor ez egy fájdalommal jár, és az a fizikai fájdalom, az egy lelki fájdalommal kapcsolódik össze. Azt mondta a Talmud, olyan, amikor a férgek megeszik az ember testét, mint amikor egy élő embert tükkel szúrnak, nem akupunktúra, hanem amikor tényleg érzi, hogy tükkel szurkálják. Szóval egy valami kis minimális tudatállapot még van, és ez az oka annak is, hogy nem égetjük el a halottat, ez az oka annak, hogy a temetőbe elmegyünk, és ott meglátogatjuk a sírhelyet, mert azt mondjuk, valami kapcsolat még van a halottal, a holttesttel, a léleknek van kapcsolata a holttesttel. És tegnap hosszasan beszéltünk arról, és most fordulunk rá a mai tanulásunkra, a tananyagunkra. Tegnap hosszasan beszéltünk arról, hogy a halottak a temetőben mennyire tudják, hogy mi folyik körülöttük. És egy nagyon szellemes és érdekes történet, misztikus történetet olvastunk tegnap, aki figyelt minket a krakói repülőtérről, hogy egy illető, aki a temetőben aludt, az hallotta, többször is hallotta, több éven át is hallotta, hogy beszélgetnek egymással a halottak, és hogy azt mondták, hogy most kell vetni, most kell aratni. És aztán, amikor rájöttek, hogy ő hallja őket, akkor azt mondták, most már ne beszélgessünk, mert hallják, hogy mi újság. Tehát, hogy valamiféle kapcsolat van a test és a lélek között a halál után is. És akkor a kérdés az, hogy tényleg a halottak tudják-e, olyan tudatállapotuk van, hogy tudják, hogy mi történik a fizikai világon. És hoztunk egy másik példát is a történet végén, amikor Smuel az apjától kérdezte, hogy hova rejtette el a szegények pénzét, és akkor volt egy komoly beszélgetés közöttük, és végül a Talmud azt mondja, hogy jó, de lehet, hogy Smuel más, mert egy cádik volt, egy igaz ember, akkor már majdnem a halottak szintjén volt, levetette magáról a fizikai test békjóit, még ha nem is szó szoros értelmében, de mégis egy magas szinten volt, de egy átlag ember ezt nem képes, hogy kommunikáljon a halottal. Rabbi Yonatan Hadar Bein. Végül is Rabbi Jonatán, aki azt mondta korábban, hogy a halottak nem tudják, hogy mi történik ezen a világon, végül is ő is visszavonta ezt a véleményet. És végül azt mondta, igen, mégiscsak tudják, hogy mi történik ezen a világon. Most a 18-as lap alján tartunk. De amár a mia, abban Smuelben, mi amár a mia, ami nájla mészim és semmi száprém zenze, egyszer azt mondta Rabbi Jonatán, honnan tudjuk, hogy a halottak beszélgetnek egymással? És nem már. Jöjj, mert a semmi lav, zöjj, szavarászosan is bátilá, brahma, icok, liátor, lémaj. Isten azt mondta Mózesnek, ez az a föld, amit megesküdtem Ábrahám, Inak, Izsáknak, Jákobnak, mondván, és úgy folytatódik a mondat, nektek adom a földet és leszármazottaitoknak. Mit jelent az, hogy mondván? Ugye a magyarban a mondván az azt jelenti, ez beleillik itt, azt jelenti, megígértem, hogy ígértem, meg úgy, hogy. A mondván az olyan, mint az úgy, hogy. De a Tóra kommentárok azt mondják, hogy amikor az van írva, hogy lémon, mondván, az mindig azt jelenti, hogy van egy párbeszéd. Hogy valaki valakivel beszélget. Például általában, amikor azt mondja a Tóra, mondta Isten Mózesnek mondván, az azt jelenti, hogy azt mondta Isten Mózesnek, hogy az, amit most el fog neki mondani, azt ő mondja tovább a zsidóknak. Tehát így van egy párbeszéd. Kivel volt itt párbeszéd? A föld, amit megígértem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak mondván. Kivel beszélgetünk? Ezek már nincsenek itt. Ez azt mondta a Rabbi Jonatán, Májlémoj, mit jelent az, hogy mondván? Amárakatos borkodom, hogy is lehve emajla hemláv ramicuk jákő, azt mondta Isten Mózesnek, aki akkor fizikailag élt, Ábrahám, Izsák és Jákob már több száz éve nem élt fizikailag, és mégis Isten azt mondta neki, menj és mondd meg nekik, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, az eskü, amit megesküdtem nektek, meg is tartottam most a fiaitoknak. Szerintem, hogy Isten arra kérte Mózest, hogy folytasson párbeszédet a halottakkal. Ezek szerint mégiscsak van párbeszéd élők és halottak között. Mi szállt a dájtak, de lojön dájén. Kémar lejú májháve. És ha azt mondanád, hogy a halottak és az élők között nincsen párbeszéd, akkor hogyan mondhatta Mózesnek, és minek mondta Mózesnek, hogy mondja nekik? Hát, ők nem tudják, hogy mi történik a világon. Erre a Talmud azt mondja, elő már, de ja, de lemalé. És a Talmud ezt fordítva is lehet mondani. Ha tényleg tudják, hogy mi történik ezen a világon, akkor miért mondta Isten Mózesnek, hogy mondja meg nekik? Eddig is tudták. Minek beszéljen a halotthoz? A halott tudja, hogy mi történik ezen a világon, akkor nem kell, hogy beszéljünk hozzá. Ha nem tudja, akkor meg minek mondjuk neki? El a máj, de a daj, lávzukéléti huszanema is azt mondja, igen, ők lehet, hogy tudják, hogy mi történik ezen a világon, tudták, hogy Isten megtartotta az ígéretét. Miért mondta Isten mégis azt Mózesnek, hogy mondja és menjen és mondja el nekik, azért, hogy Mózes megkapja a kreditet, megkapja az elismerést, azért, hogy általa teljesült a Szentföldnek a bevétele. Oké. Ugye van az a híres mondás, hogy... Van ez a híres mondás? A halottakról csak jót vagy semmit, ugye? Most itt egy kicsit ezt másképp fogjuk olvasni, de nagyon hasonlít a mondás. Amarami Yitzchak kolem szaperachrel néz, azt tanította egyszerre Izsák rabbi. Bárki, aki a halott után rosszat mond, valaki meghalt, és te rosszat beszélsz a halottról, ki illum e száper achréha elven. Az olyan, mint aki a kőről mond rosszat. Mit jelent? Ikad amri de lajadai. Valaki ezt úgy értelmezi, hogy mit jelent ez a mondás, hogy az, aki a halottról rosszat mond, az olyan, mint a kőről mondaná rosszat, mert halottat nem érdekli, mit mondasz róla, mert nem tudja, nem hallja, és nem is érdekli, mi történik ezen a világon. Olyan, mint egy kőről mondaná rosszat. Ez az egyik magyarázat. Valaki pont fordítva magyarázza. Mikad amri? Na, bocsánat. Mikad amri de jöddai, mi laichpat, igen, fordítva magyarázza. Azt mondja, van, aki mások szerint azért, csak azért mondja azt, hogy olyan, mint aki a kőről mond rosszat. Nem azért, mert nem hallja, nem tudja, hogy mi történik ezen a világon, hanem tudja, hallja, de már nem érdekli. Ezek a földi dolgok, hogy te most rosszat mondasz róla, nem mondasz róla, ez már nem érdekli. Ezért olyan, mint hogyha a kőről mondaná rosszat. Most ebből úgy tűnik, mint a pont a fordítottja lenne igaz, mint amit a magyar mondás mond, és van egy ilyen héber mondás, és csak most nem fogok belemenni, hogy a halottak után csak jót vagy semmit. Ezek szerint tök mindegy, hogy mit mondunk. Halottakról nyugodtan lehet beszélni rosszat. Ha rossz kedvünk van, és valakit akarunk pletykálni, mindenképp egy halottról beszéljünk ezek szerint, mert úgyse érdekli. Vagy nem is tudja, vagy ha tudja, akkor se érdekli. Azt mondja, Talmud, de hát egy másik helyen nem ezt látjuk. Émi. De ha már a papa, hádi, stai, milsza, bászede, más múl. Szóval azt, van egy történet, tudjuk, hogy volt egy történt egyszer, hogy valaki rosszat beszélt Smuelről, a nagybölcsről, de nafel kanyemit lala ubzalár naka de mojhi. Elég morbid. És mi történt? Leesett egy nagy gerenda a háztetőről, fejbeverte és meghalt. Nem lehet véletlen, Smuel hallotta és nem tetszett neki. És rögtön meg is kapta a büntetését. Ezek szerint mégis ügyelni kell, hogy a halottakról ne beszéljünk rosszat. Azt mondja, a Talmud sajnye cúrvedrabbanon, azt mondja, a Talmud ez más. Más egy rabbiról rosszat mondani, mert ott, amikor a rabbiról mondasz rosszat, akkor ezzel Istent szégyeníted meg, és akkor Isten mérges lesz, mert az ő kóvenje, az ő tisztelete csorbul. Amar Rabbi Shua ben Lévi, ahogy tanította Rabbi Shua ben Lévi, kalam száper áhámi taszonsat, amire a halmi nagy félbege henne. Szóval bárki, aki egy nagy rabbiról, egy nagy, vagy nem is, egy bölcsről rosszat beszél, miután az meghalt, aznak a büntetése a pokol. És nem már a nyilván a Zsoltárban, Máté Makálka Lajszom, ugye egy lichem a sem, ezt a nyilván a Zsoltárban. Mi van írva a Zsoltárokban? Van Mátima Kalkalaiszom, Zsoltárok 125-ben, akik a igazaknak a hibáiról beszélnek, azokat Isten együtt fogja vinni a gonoszokkal. Szóval te nem vagy gonosz, nem vagy rossz, nem vagy bűnös, de egy jó embernek a hibáit hántolgatott?
Hánytolgatott.
Akkor azzal te ugyanarra a megítélésre kerülsz, mint az, aki bűnös. Benne van a Zsoltárokban. Mi a vége ennek a mondatnak? Shalom aliszol, béke legyen Izraellel. Hogyan ez ide? Szóval Talmud, még akkor is, a filmben sajnos a Shalom aliszol, még akkor, hogyha Izrael, aki kifejezi az igaz embert, ő békében van már, azt jelenti, hogy ő már békében nyugszik, de te rosszat beszélsz róla, akkor, akkor is a büntetésed az a pokol. Most ugye természetesen, most át fogunk térni ennek kapcsán arra, hogy a bölcsekről, a rabbikról, az igazakról szabad-e rosszat mondani, és egyáltalán mit, hogyan kell ezt venni. De csak szeretném jelezni, hogy itt úgy tűnhet ebből, mint hogyha a zsidóságon a vélemény lehet, hogy halottakról lehet rosszat mondani, csak ha egy igaz emberről van szó, akkor nem. Ugye induljunk ki abból, hogy minden ember megérdemli a halála után, azt mondjuk róla, hogy igaz. Tehát senkiről nem szabad akkor rosszat beszélni. És mondom, van ilyen más mondás, tanítás, hogy Achrei Moisz Gdoisim Emoj, hogy miután meghal valaki, akkor csak szent dolgokat lehet róla mondani. Rossz dolgokat nem szabad róla mondani. Oké. És akkor azt mondja a Talmud, ennek kapcsán, hogy a bölcseknek meg kell adni a tiszteletet. Talmud arrébb is, ma el imra isze támít hachom savara vérebe lájla, álta hárhér áhrami jajn. Sem a haszacsúva. Azt tanított egyszer a Bismol. Ha azt látod, hogy egy rabbi vagy egy tóratudós éjszaka egy bűnt követ el, szóval akkor ne ezen törjön a fejed napközben. Miért? Hát, hogyha megtért. Mondják a ártatlanság vélelme. Legyen meg. Hát, lehet, hogy elkövetett valami rosszal, de hát, ha megtért. Nem kell azon törjük a fejünket, hogy milyen bűnös. Azt kérdezett Talmud, mi az, hogy hátra? Hátha. Sem a szálkadályta? Ele vádálja azt, hogy soha. Nem hátha megtért, biztos, hogy megtért. Nem lehet, hogy nem tért, nem. Hanni millimit varim sem begúfol. Azt mondja a Talmud, ezek olyan bűnökre vonatkoznak, amikor ilyen ártatlanság vélelmével kell élni. Ez olyan bűnre vonatkozik, ami az ő személyes bűne. De amikor valaki másnak árt, például de mamain, amikor valakitől ellop valamit, vagy valamikor, akkor addig nem szabad az akkor nem szabad ártatlanság vélelmével élni vele szemben, ami ki nem javítja. Szóval ami közte és Isten között van, az egy dolog. Akkor az ember próbálja meg pozitívan megítélni. De ha egy másik emberrel ártott, akkor nem azt mondja, jó, egy rabbi, az biztos, hogy megtért. Hát nézzük meg. Ha megtért, akkor megkapja a megbocsátást a másik embertől. Itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a rabbiknak vagy a bölcseknek van valamilyen védelme. Milyen ezt a parlamenti képviselőknek van?
Nem.
Elnézést, kicsit kiestem a magyarból itt az elmúlt két napban. Mondom, a lengyelül tudnám tartani az órában. Szóval, hogy a rabbiknak van valami mentelmi joga. Szavazás nélkül. Ő bármit csinál, azt pozitívan kell megítélni. Nem, erről nincs szó. Pont fordítva inkább, miért van az, hogy vagy egy bölcs, az valami rosszat követel, akkor igyekezni kell pozitívan megítélni, mert ő képvisel a zsidóságot. Ez pont a rabbikra mond, mekkora felelősségük van. Hogyha rossz dolgokat csinálnak, akkor sokkal súlyosabb megítélés alá esnek. Amarem Yeshua ben Lévi, ennek kapcsán tanította Yeshua ben Lévi. Be eszim árvam a könyvhez bejzim, men nádin kvadaráv. Hullanson innú be misneszeim. Akkor kértétek, hogy legyenek fogalmak, héber fogalmak. Hol van a kedves héberesünk? Te, oké. Okay. Két fogalmat fogunk tanulni, nem csak héber miatt izgalmas. Az egyik az... Igazából tudjátok, hogy megtaláljuk ide a hármat. Nidúj. Nem vidúj, hanem nidúj. Cherem. Samta. Mind a három
Mind a három az kiközösítést jelent. Csak egy másik szóval. Ez nem csak egy szinonima, csak by the way, ha ezt elolvassuk mindenki. Hogy? Nahash. Mit jelent az, hogy Nahash? Kígyó, ami kifejezi a gonoszt, ugye? Ádám történetéből. Kígyó. Oké, de térjünk vissza. Ez mindegyik egy módja a kiközösítésnek. Egyes, kettes, hármas. Most mindegyik egy következő szint a kiközösítésben. Azt kell érteni, hogy itt a kiközösítés fogalma az a legsúlyosabb eszköz, amit egy közösségben használnak, vagy használunk. Most ugye régen, amikor a zsidó közösség egy zárt rendszer volt, egy zárt közösség volt, akkor a kiközösítés annak egy nagyon fontos technikai jelentősége is volt. Pragmatikus jelentősége. Ha valakit kiközösítettek, az kész. Megszűnt, nem volt egzisztenciája, nem tudott házasodni a gyerekeinek. Vége. És ugye egy zárt világ volt, nem tudtak azt, hogy jó, akkor hagyjuk, megyek. Ugye ki tudott térni, mondjuk át tudott térni keresztény hitet, de akkor az tényleg. Szóval nem lehetett közösség nélkül levegni, mint manapság emberek többsége semmilyen közösséget. Kiközösít, magát kiközösíti, nem is vesz részt semmilyen közösségben. Akkor minden, nem csak a zsinagógai ima, hanem minden az üzlet, a mindennapok, az iskola, a evés, az ivás, minden a közösségen belül történt. Tehát a kiközösítettek, az fizikailag bán, anyagilag is, és minden szempontból nagyon súlyos volt. A zsidóságban a kiközösítés az az utolsó utáni eszköz. És azt kell fontos érteni, hogy a zsidóságban nem lehet kitérni. Ugye? Ha valaki zsidó, mindegy, hogy zsidónak született, vagy hitelesen betért zsidónak, de mindenképpen, ha valaki egyszer zsidó, az mindig zsidó marad, akkor csak kiközösítjük. A kiközösítés eszközét a legsúlyosabb esetekben szokták használni. És a kiközösítésen belül is van több szint. Az első szint az a nidui, ami egy ilyen figyelmeztetés. A nidui az, hogy azt mondjuk, hogy figyelmeztetjük, hogy valamit rosszul csinál az illető, de ez mire vonatkozik? Most hirtelen elbizonytalanodtam, hogy melyik a kettő közül. Azt hiszem, hogy az első szinten még csak annyi van, hogy a vallási dolgokban nem számítjuk bele. Vagy fordítva, most hirtelen bizonytalan vagyok. De azt hiszem, ha valakinek megvan a Korán Talmud, akkor meg fogja találni. De hogy az elsőnél az van, hogy még csak a vallási dolgokban nem számítjuk, a minyenben nem számítjuk bele, nem lehet fölhívni a Tórához, szóval ilyen a szakális dolgokban. A következő szint, ha nem tért meg, akkor a herem, amikor teljesen kiközösítjük a közösségből, szóval nem lehet vele házasodni, nem lehet mellette lakni, nem lehet vele beszélni, nem lehet, az a legsúlyosabb. És a harmadik a samta, amikor ki is áthozzuk, amikor valami átkot is kap a fejére. Most ezek nagyon súlyos dolgok, és nagyon ritka, hogy a gyakorlatban ilyet csináltak volna, manapság pláncsága semmi értelme nincsen, mert nincs elrettentő ereje. Legtöbb esetben, mert mondom, ma lehet közösség nélkül is létezni. De a Talmud azt mondja, hogy az első szint, a nidui, az mire vonatkozik? Amari műsorában Lévi Bessi Márbönökem és a Bézdin Nádin 24 hely van, ahol a Bézdin, a rabinikus bíróság használja a nidui fogalmát. Azzal kapcsolatban, hogyha valaki nem adta meg a bölcseknek járó tiszteletet. Szóval 24 esetről beszél a Talmud, amikor valaki nem adta meg a rabinak járó tiszteletet. A kulancsa nidu a misna szénu, és mindegyik benne van a misnában. Amedlé rabbi Lazar, azt mondta rabbi Lazar, héha, hol találjuk ezt a 24 helyet? Amedlé lehi tiskach. Azt mondja, menj és keresd meg. Engem kérdez. Nézd meg. Nafag dach, de áskehet talász. Szóval, ment, átlapozott mindent, de csak három helyet talált. És ez a három hely, mi volt ez a három hely? Ez három eset. Az első, ha me zálzelben e tilász jadáim. Az első az, aki félváról veszi a kézmosás kötelességét. De mindenki tudja,
hogy evés előtt kezet mosunk. Ugye a nagymamánk megtanította nekem legalábbis. De ugye a szappannal. De honnan jön ez a dolog? A zsidóknál ugye ha kenyeret eszünk, akkor előtte kezet mosunk, ha kimegyünk a mosdóba, akkor utána kezet mosunk, ha a fürdőben voltunk, akkor utána sok a kézmosás. A kézmosás az egy rabbinikus előírás. Ha valaki ezt félvára azt, hogy a rabbik mondták, kezet kell mosni, nem a világ vége, nem mosok kezet, akkor ez egy olyan dolog, amiért ki lehet közösíteni. Ez érthető is különben, ez csak most jutott eszembe, nem biztos, hogy ez így van, de ugye ennek van egy higiéniai szempontja, és miért kell kiközösíteni, mert a betegségeket fogja továbbvinni, és a közösségre, a közösséggel való felelősségét. A kiközösítés mindig akkor van, amikor valami olyan dolgot csinál az ember, ami a közösség jólétére veszélyes. Ugye itt a fizikai jólétéről van szó. És vannak olyan dolgok, ami a szellemi jóléte. A rabbinak nem adja meg a tisztet, az a rabbinak a autoritása, az a, ha meg van kérdőjelezve, akkor az a közösség jólétét bántja. Ugye? Mert a közösség jólétének része, hogy legyen egy rabbi, akinek van, akit tisztelnek. Ha te ez ellen, sokszor a rabbi maga tesz ez ellen, hogy tiszteljék, de hogyha te, mint a közösség tagja teszel az ellen, hogy tiszteljék a rabbit, akkor a közösség jóléte ellen aktívan cselekszel. A következő dolog, ami száperákre, mint asszon, sötám, mindenki, ami a második eset az az, ha valaki rosszat beszél egy igaz emberről a halála után. Ez volt a mi témánk eddig. És a harmadik dolog az az, hát mégis dájtói klapi májlom. Ha valaki Isten ellen szemtelenkedik. Szóval valaki, nem tudom, mi a jó kifejezés el, nem egyszerűen
tiszteletlen.
Hogy?
Ágál.
Nem egyszerűen ágál, hanem tiszteletlen. Azt jelenti ilyen nyilvánosan ilyen... Hogy? Nyilvánosan tiszteletlen az Isten fogalmával, vagy Istennel szemben. Most ez a három dolog az, amiért kiközösítik az embert. Kérdezi, hát most a Talmud végig fogja venni mind a három esetet. Mit jelent mind a három eset? Szápi ráhár, mint azt mondta, hogy a hami májhi. Mit jelent ez, hogy valaki a bölcsekről rosszat beszél a haláluk után? De nem, húha jaj, mert én másként leszek, jaj, lesz, hogy leszem sokra, lesz, hogy a hami májhi, én másként van, hogy májszak be kármi sív, hami sokra, ez bőse lájm, és külső máj, mert tálán, amely lehem, dugban, és korban, így húha, bin idő, és szaltu, bézni a szarainak. Hú, oké. Mi az eset, amiről beszélünk? Ismerjük talán a Tórából a szotának a törvényét? Mi a szotának a törvénye? Szota. Az az asszony, aki házasságtörő, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy másoknak a kertjében arat, ahogy mondani szoktuk. Kikacsint otthonról. Én és a férjét észreveszi, és meggyanúsítja. Tóra azt mondja, hogy ha nincs rá bizonyíték, de a férfinek erős az érzése, hogy XY-nal összekacsintott, akkor a férj mondhatja, nehogy még egyszer meglássalak, hogy azzal a férfival egy olyan helyre elmentek, bezárkózva, ahol ezt az összekacsintást ezt tovább lehet vinni, és hogyha ő mégiscsak elmegy egy ilyen helyre, és ezt látja két tanú, akkor a Tóra azt mondja, hogy föl lehet vinni Jeruzsálembe, és ott a Bézdén kihallgatja, és megitatnak vele egy ilyen vizet, amit nem a misztikus dolog, belekaparják a szöveget, ami a Tórában van, és akkor, hogy ha tényleg megcsalta a férjét, akkor meg fog halni, ha nem csalta meg, akkor szebb lesz, egészségesebb lesz, gyerekei lesznek, stb. Valakinek nem elég szép a feleség, akkor egy jó módszer. Ez csak a vicc része volt. Oké, most a kérdés az, ugye ez egy nagyon misztikus, az egyetlen hely a Tórában, ahol úgymond az égre bízzuk a döntést, egy ilyen égi bíróság. Az a bíróság mindig nagyon földhöz ragadt, a földi bíróság. Ez egyetlen ilyen eset. És a vita volt a bölcsek között, hogy abban az esetben, hogyha egy betért asszonyról van szó, vagy egy betért, egy felszabadított kánánita szolgáról, akkor itt is egy pár fogalmat tisztázom. Egy betért férfi, vagy egy betért nő ugyanolyan zsidónak számít, mint aki született zsidó. De rabbik azt mondták, hogy mivel a általános dolog a világban, az emberek között, hogy a nemi törvényeket, a nemi intimitást ezt nem veszik annyira komolyan, mint ahogy ez a zsidóságban le van írva. Ezért, ha valaki betért, zsidónak, és már elmúlt 3 éves, akkor nem tekinthetjük szűznek. Most, hogy ez miért lényeges, hogy szűz vagy sem, ez egy külön kérdés, most nem fogunk beszélni, ennek vannak nagyon praktikus szempontok is. De mindenképpen, ami azt jelenti, hogy például ez az oka annak, hogy egy betért nőt nem vehet el egy kohén, egy kohénnál, egy papnál még szigorúbbak ezek a szabályok, hogy a felesége és közte teljes legyen az intimitás, és ne egy olyan nőt vegyen, akinek már volt korábban nemi viszonya. És egy betért nőnél nem tudhatjuk, hogy volt-e, mert nincsenek ilyen szigorú szabályok a nemiség kapcsán általában. És ez a helyzet a betért nővel. Ezért merül föl, hogy esetleg más megítélés alá essen ebben az esetben is. Van egy másik fogalom, az a kánaáni tarabszolga. Ugye beszélünk egy olyan korról, 3000 évvel ezelőtt, amikor léteztek rabszolgák. A Tóra azt mondja, hogy nem lehet rabszolgát tartani. Ha mégis van egy szolgád, egy kánaánita szolgád, az csak abban az esetben lehet, ha ő egyben magára veszi, félig a zsidóság szabályait. Bizonyos dolgokat magára kell venni, bizonyos, egy első választás szó, hogy különben a tiltó parancsolatokat magára kell vegye, szóval a tilalmakat. És ameddig ő a szolgád, akkor a státusza ez egy ilyen fél státusz. Félig zsidó. Ma nincs ilyen fogalom, de akkor volt. Ha felszabadítod, szerintem azt mondom, most már szabad ember vagy, akkor egyben befejeződik a betérése, és teljes jogú zsidóvá lesz. Akkor itt tulajdonképpen ugyanaz a fogalom, mint a betért zsidóasszony, egy felszabadított szolga nő, és mind a kettő esetében vita volt a kávia és a bölcsek között, hogy ha ő utána megházasodik, és szotá lesz, mert a férje meggyanúsítja, akkor ezen a procedúrán keresztül lehet-e vinni, vagy sem? Szerintem az ő a nemiség kapcsán kétes státuszuk az akadálya abban, hogy ez a misztikus, isteni ítélet, ez rajtuk működik-e, vagy sem. És a kávia azt mondta, a bölcsek azt mondták, hogy igen, őt is meg lehet itatni. A kávia azt mondta, hogy nem lehet megitatni. Rajtuk nem működik ez a módszer. És volt egy vita közöttük. Most oké, ez a vita, ez csak egy mellékes téma most. De mi történt? A vita közben a rabbik azt mondták a kávjának, hogy mondhatod azt, hogy nem lehet megintatni ezeket, amikor Smája és Aftalion, őknek volt egy eset, amikor volt egy betért, vagy egy felszabadított nő, és végigvitték a procedúrán, és itatták. Erre mit válaszolt a kávja félváról? Azt mondja, ja, ők? Persze, hogy ők megintatták, mert ők maguk is betértek voltak. És a maguk fajtájával jártak el. Erre azt mondták a rabbik, hogy lehet így beszélni. Szerintem így beszélsz, hogy ugye miért, mert Smája és Aftalion, elnézést, ők betértek voltak. Betért zsidók, nagy rabbik lettek. És azt mondja, ja, persze, hát ők betértek, csak azért itatták a betért nőt. És ezért, amik a rabbik kiátkozták a kávéját, hogy így beszélt Smájáról és Aftalionról, ilyen tiszteletlenül, és az átoknak az is része volt, amikor meghalt, akkor egy kőt raktak a koporsójára, mintha megköveznék. Szerintem így, hogy még a halála után is lássák, hogy ez milyen súlyos dolog. Ugye, ha ő megtért volna, és bocsánatot kért volna, akkor visszavették volna az átkot, vagy a kiközösítést. Nem vette vissza, és ezért, amikor miután a haláláig így maradt, és egy követ raktak a koporsójára. Különben ez a kávia, ez egy nagyon makacs ember lehetett. Egy másik ilyen Talmud azt mondja, hogy azt mondták, nagyon nagy tudós volt, és a rabbik azt mondták nekik, ha 3 dologgal feladod a véleményedet, és csatlakozol hozzánk, megteszünk a Sanhedrin vezetőjének. És azt mondta, inkább legyek egy utolsó utáni, nem tudom, hogy micsoda, mint hogy egyszer is föl kelljen adni a véleményemet. Szóval ugyanígy itt is akkor ő elkövetett egy hibát, de nem tért meg, és ezért a kiközösítés megmaradt, és egy költ tettek a koporsójára. Oké, ez az első történet, ez a történet, ez amíg lesz időnk, akkor vissza fogunk térni. Ha nem lesz időnk, akkor előre jelzem, hogy a Talmud később vitatja, hogy ez tényleg így történt, de lehet, hogy ő ilyet mondott, ez nagyon furcsa, és kicsit másképp jegyzi a történetet. Oké, megyünk tovább, a következő eset. Ami Zálzelben, a Tilászjadán, mit jelent az, hogyha valaki félváról veszi a kézmosás előírását? Máhi. De tán, amelem Júda, haszfe salém, és a kávja, be mehallel nisz náda, se én az orani ne lesz, álladom be iszra, be hochmatára, mi lesz, ha hétvá kávja, be mehallel lesz, már idői. Oké, bocsánat, nem emlékeztem tegnap, már most rögtön mondja a Talmud. Azt mondja a Talmud, mit jelent az, hogy aki a kézmosást félváról veszi? Még visszautalunk az előző történet, azt mondja a Talmud, kizár dolog, hogy a kávében mehále lenne ez. Tényleg, hogy kiközösítették, ilyet mondott volna, ilyen nincs. Ez nem lehet. Nem erről van szó. Ő nem csinált ilyet. Az egész történet más volt. Nem így történt, hanem a kézmosásról volt szó. És ki volt a kézmosásnál? El Lázár ben Hanoch, ő volt az, aki a kézmosást féljára vette, és amikor se mész, se a fog bézni, még nifelem, őt is kiközösítették, és amikor meghalt, akkor a bézni egy követ tett a koporsójára, ahogy írva van, bárki, aki kiközösítve hal meg, azt a Bézdin megkövezi. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg a holttestet megkövezi, csak egy szimbolikusan egy követ helyeznek a koporsójára. Ugye nem ahogy megzavarjon minket, hogy manapság egy kavicsot rakunk a sírhelyre, ez nem ezért van, ez két teljesen. Itt nem a sírhelyre rakták, hanem a koporsóra. És gondolom nem egy kis kavicsot, hanem egy nagy követ. Oké. Okay. A harmadik eset, a Mégis Klápé Májló, az, aki szemtelen, tiszteletlen Istennel szemben. Sallakla is simán, mert sattákla könnyi a mágok. Ismerd meg azt a viccet, hogy a rabbi, a imám és a pap beszélgetnek? És azt mondja, ki hogy osztja meg a pénzt, amit a jótékony célra kap? Ugye gyűjt jótékony célra pénzt. Azt mondja, pap azt mondja, hogy hogy csinálom, rajzolok egy kört, belállok a körbe, földobom a pénzt, és ami a körön kívülre esik, az a jótékonyságra megy, ami belesik a körbe, az a kevés, az az enyém. Azt mondja az imám, nagyon hasonló járok én is el, rajzolok egy kört, belállok, feldobom a pénzt, ami a körön belül esik, az jótékony célra, ami kívül, az az enyém. Azt mondja, rabbi, én is nagyon hasonlóan járok el, rajzolok egy kört, belállok, feldobom a pénzt, ami fönnmarad, az jótékony célra, ami meg leesik, az marad az enyém. Akkor ez miért jutott eszembe ez a vicc? Azért, mert itt is van egy híres személyiség, akit úgy hívnak Honi Hamago. A kört rajzoló Honi. Mit csinált ez a Honi Hamago? Ő nem a jótékony pénzt osztotta el egy körrajzolással, Isten tette próbára. Szóval volt egy év, amikor nagyon nagy szárazság volt, már nagyon kellett volna az eső, és mit csinált Honi? Rajzolt egy kört, és azt mondja, Isten, én nem lépek ki ebből a körből, amíg nem lesz eső. És Isten kénytelen volt esőt csinálni, hogy ne hozzon szégyent a szolgájára. Ugye az van írva, Czadik Gojzer, Vakatos Balko Mekáin. Az, aki egy igaz ember, az, ha kimondja, hogy valami legyen, Isten kénytelen teljesíteni. És ha ilyen volt, és ő ezt kihasználta, visszaélt vele. Oké. Okay. És ugye mi volt a Hani ebből egy rendszert csinált. Már nem csak azt kérte, hogy legyen eső, hanem azt is kérte, akkor este legyen eső, és ne napban. És ennyi legyen, és itt legyen, és ott ne legyen. Szóval visszaélt, látta, hogy működik, és visszaélt ezzel. Erre Simon ben Setach egyszer küldött neki egy üzenetet, és azt mondta, Hani, az igazság az, hogy téged ki kéne közösíteni. Vili male Hani által, és ha nem lennél Hani, akkor már ki is közösítettelek volna. Aval már esze, mit tudok csinálni, amikor Tomis Háten ifnámokön, vöjszene haracsonyha, mit tudok csinálni, ha te ilyen magabiztos vagy, hogy ennyi kredited van Istennél, hogy ilyen könnyelműen tudsz eljárni, és tényleg látjuk, hogy Isten teljesíti is, amit csinálsz. Ben sem is fáté aviv, lifné aviv, olyan vagy, mint egy fiú, aki az apjával szemben, aki visszaél az apja bizalmával, és az apja mégis teljesíti azt, amit mond neki. Isten úgy szeret téged, mint a fiát, bármit csinálsz, megy utánad. De a lefa kaszolva, mert rólad mondja azt a példabeszédekben Salamon király, iszmacha vihoj necha ve szagéledeteha. Örül veled apád és anyád, és boldog veled, aki megszült. Te olyan különleges ember vagy, de mit látunk ebből, hogy aki visszaéli Isten bizalmával, az olyan, mint aki szemtelen Istennel szemben. Szóval, hogy magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, most fordítsuk le magyarra. Ez azt jelenti, hogy Istent nem szabad próbára tenni. Szemlélet azt mondja, hogy Isten, ha te tényleg azt akarod, hogy ezt és ezt csináljam, akkor nem tudom, mi történjen. Ha azt akarod, hogy szombatot tartsak, akkor nyerjek a lotton. Ha nem nyertem a lotton? Jó, hát akkor ismertek azt a viccet, ugye, amikor az alapvicc, amikor mondja, hogy nyerjek a lotton, és akkor a végén azt mondja, hogy megszáll az égi hang. Legalább a lottószelvényt vedd meg, hogy megkönnyítsd az életemet. Jó, akkor itt, hogyha valaki ilyet csinál, és visszaél az Isten bizalmával, azt kiközösítik. Miért? Nagyon egyszerű, itt is arról van szó, hogy valaki elkezd ezzel játszani, akkor az emberek egy idő után a hitüket fogod kételbe vinni. Szóval nem lehet Istennel így visszaélni. Ez nem egy, bedobsz egy százast, és akkor kijön egy automata, és kijön a Coca-Cola. Oké? Okay? Azt mondja a Talmud, akkor összesen mit mondtunk korábban, hogy van 24 eset? És összesen felsoroltunk 3-at. Ennyi az egész? Nincs több. Szuléka? Nincs több. De ha, ika, de tanirabja iszek, tudsz is rajmi, hinnégezné rajmi, láhinang, daimikul aszik. Beléjlép szachin. Azt mondja a Talmud, van még egy eset, amit találtunk. Egy. Csak lássátok, hogy most arról beszélünk, hogy összesen 3 esetet tud felsorolni a Talmud, akkor valakit kiközösítettek, vagy kiközösítettek volna. Szóval elég komolyan van végre. Összesen 3 eset. Azt mondja, erre van még egy eset. Volt egy Rose Kohl, egy hitközségi elnök Rómában. Ugye ebben az időben a zsidók már éltek Rómában, a diaszporában. És volt egy hitközségi elnök, akit úgy hívtak, hogy Todos. Most itt nem a tipikus hitközségi elnök volt, aki hát nem egy nagy, nem feltétlenül a tóra tudásáért titkösségi elnök, hanem ő egyben egy komoly rabbi is volt. És mit csinált? Bevezette, hogy Pészákkor bárányt, sült bárányt egyenek Rómában. És ez tilos. Miért? Miért vezette be? Mert tudjuk azt, ahol van, amikor volt szentély, a szentélyben volt a pészachi áldozat, ami ugyanolyan egyben nyárson sütött bárány volt, mint amit az őseink csináltak Egyiptomban, amikor kijöttek Egyiptomban. Ez ugye a pészachi áldozat. De Rómában nem volt szentély. És a szentélyen kívül tilos áldozni, ahogy tanultuk ugye a sufni oltárokról egy pár nappal ezelőtt, tilos áldozatot hozni. És ő mégis bevezette. És nem mondta, hogy az áldozat, csak mondom, hiányzott a finom bárányhús a pészachi vacsorával, az említem, amikor az embereknek hiányzik a macesgombós leves, mégiselek a hagadát, mindenesetre, de rabbi, hol volt a macesgombós leves? Hát ez nem pészach, macesgombós nélkül. Náluk is így volt. Legfontosabb a báránysúl. És nem akarta, hogy a római zsidók úgy érezzék, hogy nem elég jó a vacsi, és ez azt mondja, jó, akkor legyen báránysúl. És erre ezt meghallották Izraelben, és azt mondta rabbi Yosef, azt mondta Todosnak, én ki kéne, hogy közösítselek, illen ma le tudoszátok. Ha nem tudosz lennél, szóval nem lennél az, aki vagy, akkor gazdáni a lechanidúja, akkor már kiközösítettelek volna. És hát a máh lesz egy szalag, dasi mechut, mert te elköveted azt a bűnt, hogy áldozati hússal eteted a zsidókat a szentélyen kívül. Én akkor ebben az esetben is azt látjuk, hogy ki kellett volna közösíteni, de azt mondja, jól meggondolták, miatt valakit kiközösítenek.
Oké.
Okay. Oké, akkor összesen találtunk 4 helyet, és a Talmud azt mondja, igazából nem is 4-et találtunk, hanem csak 3-at, mert ez a negyedik, ez nem egy hivatalos misnának a része, hanem egy brájszának a része. Akkor hol van itt hol van itt több hely, még 24, azt mondtuk, hogy összesen lesz 24. A Talmud próbál még egy helyet találni, azt mondja, ha ikad, nálán, haszkai huliaisz, naszáhajban hulia le hulia, de ezzel meg táhér, hamim, mert Talmud, zeotan idő, és el áhnáj. Máj áhnáj, emelem judám, és mondjam, lámecsi, kufu a loch, az ki áhnáj, vitti múa. Hú.
Oké, okay, most egy új, ez is az utolsó dolog, ami a mai órába belefér. Egy új témát kell megértenünk. Ez a tisztaság és a tisztátalanság törvényeiről szól. Ugye milyen tisztaság és tisztátalanság létezik? Van mindenféle. De most beszélni fogunk a legfontosabbról, a halotti tisztátalanságról. A halotti tisztátalanságnak három módja lehet. Ha valaki érinti a halottat, ha valaki viszi a halottat, és ha valaki egy fedél alatt van a halottal. Ugye a viszi a halottat, az nem feltétlenül érinti, ezért van külön említettet. Ha valaki egy koporsóban viszi, akkor nem érintkezett fizikailag a halottal, mégis tisztátalanná válik. Ha valaki halotti tisztátalan, ez elsősorban arra vonatkozik, hogy nem mehet föl a szentélyhegyre, vagy nem mehet fel a szentélybe, és egy kohanita eleve nem válhat tisztátalanná. Ezzel kapcsolatosan a halotti tisztátalanság. Miért tisztátalan a halott? Nincs benne, hiányzik belőle a lélek? Isten. Isten hiánya az tisztátalanság. És ez az oka különben annak is, hogy másik tisztátalanság, ami ma sokkal inkább a mindennapokat meghatározza, az ugye a nőknél a haviciklus tisztátalanság, amikor tilos házasságot élni. Miért? Ott is azért lesz tisztátalan nő, mert egy kis halál van ott. Ugye azért vérzik, mert elmegy az a petesejt, amiből egy élet lehetett volna. Itt is az élet hiánya az, ami miatt tisztátalan lesz. Oké. Okay. Halotti tisztátalan. Most az első kettően fog beszélni, beszélünk erről a harmadikról. Ennek az a neve, mindegyiknek van egy neve, ennek az a neve a héberesek kedvéért, hogy ohel, sátor. Miért? Mert az fedél az olyan, mint egy sátor. Hogyan lehet valaki halotti tisztátalan? Lehet például azzal, hogy egy házban ott a halott, és ő bemegy ebbe a házba. Vagy lehet úgy is, hogy ő egy sátorrá válik a halott fölött. Vagy a halott sátorrá válik fölötte. Ugye fölötte van a halott, vagy ő van lép a halott fölé, azzal is tisztátalanná. Ennek egy alfaja, alváltozata a halotti tisztátalanságnak, hogyha egy halott, vagy egy halott, egy holttestnek egy darabja, ne adj Isten, benne van egy edényben. Oké? Okay? Ez az edény, ez furcsán néztek rám. Az az edény, az tisztátalanná válik. És ha mi abba az edénybe valami mást teszünk utána, akkor az a dolog is tisztátalanná válik, ami az edényben később elkerül. Praktikus is, ugye? Ha valaki viszünk egy halottat egy koporsóba, akkor azt később ne használjuk ágynak. Gyakorlatilag erről van szó. Ez mire vonatkozik az, hogy zárt edény, vagy az edény? Ha ez egy edény, ez egy hermetikusan zárt edény. Ha egy hermetikusan zárt edény, akkor az olyan, mint egy sátor, olyan, mint egy, ami eltakar, ami teljesen betakar, és ez akkor ilyenkor az tisztátalanná válik. Miről szólt a vita? A vita arról szólt, mi van akkor, hogyha van egy kemence. Szép a rajz? Van egy kemence. Itt rakják a tüzet, ide rakják a bárhez. Csak a pékeknek mondom, hogy így működött régen. Szóval, mi van akkor, hogyha van egy kemence? A kemencét, az is egy edény. De hogy csinálták régen a kemencét, hogy ma is így csinálják, én gondolom, nem. A kemencét azt valahogy öntötték agyagból, vagy nem tudom pontosan, hogy csinálták, az egy edény volt. Van egy különleges kemence, volt egy kemence, nem volt elég nagy, vagy nem tudom, valószínűleg nem is előzett a tágulás miatt. Mit csináltak? Elvágták. Először megcsinálták agyagból, kiégett, és utána elvágták. Oké? Okay? És a vágott darabjai közé homokot raktak, és utána visszaépítették. És ezzel valószínűleg gondolom azt csinálták, hogy amikor tágul vagy a melegtől, akkor ne repedjen meg.
Ez olyan, mint egy, mondják, amikor a padlóba raknak egy dilettáció, igen. Raknak egy ilyen dilettációt raktak a kemencébe. Kérdés az az, hogy ez a kemence, amit egyszer szétvágtak, és homokkal betöltötték a lyukakat, de most már megint egyé fort, ez edény, vagy nem edény? Erről szólt a vita. Oké? Okay? Jó, hogy ezt átvettük, nem biztos mindenki emlékezett volna, hogy most ugye miért? Ezt úgy hívják, ezt a fajta kemencét, úgy hívják, hogy achnai. Achnai. Szóval az achnai azt jelenti, hogy kígyó. Kígyó kemence. És gondolom, hogy egyszerűen azért nevezték úgy, hogy kígyó kemence, mert ezek a körök, amik a kemencé, a dilatációs vonala, azok úgy néztek ki, mint egy kígyó. Oké? Okay? Akkor a kígyó kemence a viták tárgya. Kígyó kemence. Mi volt itt? A bölcsek! Azt mondták, hogy ez edénynek számít. És ezért tisztátalanná válhat. Mert azt mondtuk, hogy melyik edény válik tisztátalanná, van benne egy halott darabja, az, ami egy hermetikus edény, és szerintük ez egy hermetikus edény. Mit mondott Rabbi Lezer? Azt mondja, nem, ez nem egy hermetikus edény. Ez már nem edény, ez már nem tud tisztátalanná válni.
Oké.
Okay. Kérdezi a Talmud, by the way, zárójelben, miért nevezik ezt kígyó kemencének? Amár Rabbi Lezer, amár Rabbi Shmuel, ne lámetség kifú, ha lachözke áhnájvetimó. Szóval azért nevezik kígyókemencének, mert a rabbik nagyon igyekeztek, hogy ez egy edénynek számítson, és mindenféle, magyarul úgy mondanánk, körbebástyázták mindenféle magyarázattal, hogy ez miért számít egy edénynek, de ők úgy mondták, mintha körülvette volna őt a kígyók, a sok magyarázattal, és ezért nevezzük kígyókemencének. Mi a történet lényege a mi szempontunkból? Tánya, őszálljaj, mi viukolta el esetére, mi lezer, üsztrafum, lefana, um leszajv birkavum. Azt mondja a Talmud, hogy több ilyen vitás eset is volt a tisztátalanság kapcsán, és mindegyik esetben a Rabbi Lezer volt a megengedőbb, és a bölcsek voltak a szigorúbbak, és aznap, amikor ez a vita kicsúcsosodott, akkor az összes olyan dolgot, amit Rabbi Lezer fölmentett, és azt mondta, hogy ez tiszta, a rabbik meg azt mondták, hogy tisztátan, odahozták Rabbi Lezer elé, és a szeme láttára elégették. Ugye miért? Mert azt égetted el, ami tisztátalan. Ezzel akarták neki mutatni, hogy nincs igazad, ezek mind tisztátalanok. És a végén pedig kiközösítették. Azt mondja, hogy nem volt képes a bölcsek a többség véleményét magáévá tenni. Oké. Okay. A kérdés az az, hogy most átvettünk összesen öt esetet, amit találunk, összesen öt esetet a Misnában, ahol kiközösítettek valakit, és ebből az ötből egy, az nem is a Misnában van, és ráadásul meg volt köztük olyan, ahol csak azt mondták, hogy ki kellett volna közösíteni. Hol van itt 24? Ez a Talmud, a filói, aki nidújum, azt nem hiszem, hogy itt nál, el eszim bárban, mert könyv is éjjel, és káhasztam, és soha ben névén, mert dáma, milsza, nem milsza, de Rabbi Lezer, löj, mert dáma, milsza, milsza. Azt mondja, a Talmud, itt igazából ez a 24, ez nem tényleg 24, hanem Rabbi Joshua ben Lévi, aki azt mondta, hogy 24 ilyen helyet találsz, az úgy értette, hogy volt 24 eset, ami hasonlított ehhez a négyhez, amit a Misnában találunk. De ezek nincsenek külön feljegyezve. Igen, kérdés.
Lehet az, hogy amikor még a rabbiak mondta, hogy 24 van, akkor még volt 24, de nem maradt fönt az egész Misnak, és csak azt a részét, mint csak hármat állok a mostani Misnában. Illetve már a tanmeterén is csak hármat állok. Tehát kettő között elveszett 21.
Minden lehet. Azt mondta azok a nézők számára, hogy esetleg volt 24 korábban, de elveszett 21 a 24-ből. Persze, lehet. De miért veszett volna el?
Nem jöttek le. Az, aki lejött
a Misnában nem látunk, hogy hiányos lenne. hogy a Misna az egy teljes szöveg. Az van, hogy a misna, egy adott misna hiányos, olyan van. De ilyenkor azt honnan tudjuk, hogy vannak ilyen nem hivatalos piszkozat misnák, mint a Brájsza, vagy a Szefta, amiben találunk valami többlet információt, hogy mondtam, hogy ilyen verkfilm. De ott se találtunk. Szerintem most volt egy eset, amit egy Brájszában találtunk, és nem a misnában. Nagyon messze van a 24-től. De különben biztos lehet, hogy ez is igaz, de akkor is itt a lényeg a sztorinak az az, hogy mennyire szigorúan vették azt, hogy ne közösítsenek ki valakit, csak a lehető legvégső esetben. Van-e még kérdés esetleg? Hogy leszünk tiszták? Javaslom a sampont, a szappant, melegvíz, ezek mind nem, viccet félretéve, hogy lehet tisztává lenni? Ugye ma azt mondta, elmész a mikvébe. Ugye akkor attól függ, milyen tisztátalanságról van szó. Ugye egy, ahogy említettük, a nidának a tisztátalansága, aki egy havi ciklusában lévő nő, amikor vége van a ciklusnak, akkor számol egy pár tiszta napot, és utána elmegy a mikvébe. Egy halotti tisztátalannak nem elég elmenni a mikvébe, hanem erre van a vöröstehén micvája, a paraduma. Hogy hol van egy vörös tehén, amit levágnak a szentélyben, és a hambait rászólja a kohén, ugye misztikus dolog, rászólja a kohén a tisztátalanra, és akkor utána elmegy a mikvébe, és mit tudom én, és akkor végén tiszta lesz. De manapság nincs se szentély, se vörös tehén, és a tisztátalanságnak is csak abból a szempontból a jelentősége, hogy tilos fölmenni a szentély a templomhegyre. Ez az oka annak, hogy vallásos zsidóknak a nagy része, van egy kis kivétel, akik szerint ez felülírható ez a szabály, de most nem fogunk belemenni, de a vallásos zsidók nagy része nem megy föl a templomhegyre, ahol ma nem a templom áll, hanem egy aranykupolás épület, nem megy föl a templomhegyre, mert a tisztátalansággal kapcsolatos tilalom az úgy is érvényes, hogy nincs ott a templom. Oké? Akkor ez a válasz röviden. Tisztázni szeretnéd a tisztátalanság kérdését.
Igen, hogyha elmegyünk a temetőbe, akkor tisztátalan
lesz. Így van. Ezért ma gyakorlatilag nagyon kevés ember van, aki nem tisztátalan, halotti tisztátalan, mert az emberek többsége jár temetőben. A kohanita akkor jár temetőben, amikor eltemeti a nagy Isten a közvetlen rokonait. Oké, csak szeretném gyorsan összefoglalni, mert lejárt az időnk, hogy mi van a hátlevő másfél lapban, amit sajnos ma nem tudtunk végigvenni a rendelkezés álló egy órában. A Talmud visszatér ahhoz a kérdéshez, hogy mi van akkor, hogyha egy halott közvetlen közelében vagyunk, akkor szabad-e mondani a smát? Mi van az, hogyha elkosztottuk mondani a smát, és egyszer csak láttuk, hogy ott van mellettünk egy halott, akkor lehet-e folytatni? Mi van azokkal, akik kísérik a halottat? Mi van azokkal, akik a halotti búcsúbeszédet mondják, különbség van azok között, akik a halott előtt mennek, akik a halott után mennek a kísérletben. Aztán szó van arról, hogy a temetés után hogyan kell eljárni a smá mondásával. Aztán szó van arról, hogy a temetés, ugye már tegnap is beszéltünk, a halotti menetet mennyire meg kell tisztelni, mindenképp csatlakozni kell hozzá. Aztán van egy külön fogalom, amiről tanulunk, amit úgy hívnak, hogy beta prász, hogy ugye arról beszéltél, kérdeztél, hogy valaki bemegy egy temetőbe, azért nyilvánvaló egy temető. Mi van akkor, ha bemegyünk egy olyan helyre, ami mondjuk egy csatatér volt, és lehet, hogy maradtak holttest darabok, de nem tudjuk pontosan, hogy hol a földben, akkor az tisztátalanná válunk, vagy sem. Ezt hívjuk úgy, hogy beta prász. És a Talmud azt mondja, hogyha ott már kialakult, ugye, ha kialakult egy kiárt ösvény, ha azon végigmegyünk, akkor nem leszünk tisztátok, mert ha tényleg lett volna egy, azon az ösvényen lenne egy halott darab, az már a felszínre jött volna, amikor kiárják az utat. Aztán szó van arról, hogy a királyoknak milyen nagy tiszteletet kell adni, és nem csak a zsidó királyoknak, hanem minden a népek királyainak, azért, ma majd eljön a messiás, akkor legalább lássuk a különbséget, mi a különbség a messiás király és a mai királyok között. És aztán arról van szó, hogy a bölcsességnek a lényege az istenfélelem, és nagyjából itt fejezzük be a 19-es lapot. Van-e még egy utolsó kérdés?
Igen.
Igen?
Az 1.60-as.
1.60-ad, igen.
Van itt is szó a lére a halálról, a alláskönyvben, és még a kóserságnál és a főzésnél is az 1.60-ad. Mi a jelentőse ennek?
Az 1.60-adnak?
Igen.
Az 1.60-ad egészen mást jelent itt a halálnál. Azt, hogy miért éppen... Gondolom, hogy kezdjük a kóserságnál. Ott kezdődött az 1.60-ad. Az 1.60-ad az onnan jön, hogy a rabbik azt mondták, hogyha egy nem kóser étel keveredik a kóser ételbe, akkor az... akkor teszi nem kóserré a kósert, ha az íze már érezhető. Mondjuk beleesik egy disznócsepp, egy disznózsírcsepp a tejbe, tejbegrízbe. Ha megkóstolom a tejbegrízt, és érzem, hogy egy kicsit disznózsíros ez a tejbegríz, akkor a tejbegríz nem kóser. Jó, de nem lehet megkóstolni mindig a tejbegrízt. És mivel megkóstolom, és akkor... Amik azt mondták, általában, ha csak nem egy ízesítőszerről van szó, a általában 1.60-ad, az hány százalék, matekosok?
Másfél
körül. Másfél százalék arányban, ha már, ha a fölött van, akkor már az íze érezhető. És ez, ha 1.60-adnál kevesebb a keverék, akkor az még belefér. Ha nem direkt csináltad. Ha direkt csináltad, akkor nyilván az valami ízt ad neki. Oké. És akkor innen jön ez az 1.60-ad meghatározás. Ezt a fogalmat az azt jelenti átvették ki, és azt az 1.60-ad az a az a minimális mennyiség, ami már valamit jelent. És ezért használják a halál és a alvás. Párhuzamában azt mondják, a alvás az 1.60-ad a halálnak. Mert ez egy szimbolikus kifejezés. Köszönöm szépen, mindenkinek legyen gyönyörű napja, holnap reggel találkozunk.